ez így így kerül kapcsolatba a növényekkel kapcsolatos kutatásokkal, mert úgy érzi, hogy ez a fókuszált szemlélődés, ez ott is megtalálható. Ugye, mint mondtam, mind a három történetben ott vannak a növények, ugye egyrészt a párfányfenyő, de a 72-es történetben egy muskátli is megjelenik, mert a lány, aki a vidéki fiúnak kiszemelt szerelme, azzal kapcsolatban végez kutatásokat, de mind a három történet tulajdonképpen azt mutatja be, hogy ha idegenként valaki bekerül egy olyan világba, ami nem igazán fogadja be, hogyan képes ott kommunikálni, és hogyan képes ott olyan kapcsolatokat kiépíteni, amik aztán tulajdonképpen az egész létezését áthallja, és bár növényekkel kapcsolatban végez mind a három történetben kutatást valaki, de tulajdonképpen az emberekről szól. Ugye Gréta nagyon nehezen tud ezen átlépni, hogy ő nő, és ki is kerül az albérletéből, mert hogy egyszer később megy haza, és akkor találja meg a fényképésznek a barátságát, aki segédet keres a laboratóriumába, és ott is bizonyítania kell, hogy ő tényleg nőként érdekli a fényképezés technikája, és tulajdonképpen ott növényeket, de káposztát, zellert is fényképezi. Itt majd visszatérek arra, hogy tulajdonképpen a fényképezés, a fotózás, a filmkészítés metaforája is lehetne, és enged gondolkodtatni. Ugye azt még nem mondtam, hogy az eredeti terve az Enyedi Ildikónak az volt, hogy a három történet egymás után követi majd egymást, de ezt hál' Isten megváltoztatta, mert a történetek egymásba fonódnak, tehát megszakad az egyik, és követi a másik, de majd újra visszatér, és ez még inkább érdekessé teszi a filmet, és még inkább nyitottá, ami az egész filmet jellemzi. Tehát, hogy ilyen nem tudjuk eldönteni, vagyis csak sejtéseink vannak, hogy miről akar beszélni. A második történetben a vidéki fiú is próbál kapcsolatba lépni az egyetemi társaival, főleg egy lányjal, és aki aztán úgy nyit felé, hogy megengedi, hogy a kutatásának a koronatanúját, a muskátlit gondozhassa. És ugye ez a történet, ez nem happy end-el zárul idézőjelben, mert hogy a lány elutasítja a fiúnak a szerelmét, de a fiú saját magát jobban megismeri, és közelebb kerül az egyetemi világhoz ezzel a megbízással.
Azt tudod, hogy közben egy létező kísérletet végzett el? Tehát, hogy ez egy valódi kísérlet, hogy az ajtót ki tudja nyitni a növény bizonyos jelekre. Ez 1970-es években ez egy létező kísérlet volt, és ez valóban ilyen tanulságokkal zárult. Sőt, úgy tudom egyébként, hogy a műszer is eredeti, amit használtak.
Mindegy, én beszéltem a biológusokkal, és arra a következtetésre jutottam, hogy ez azért inkább szimbolikusak, léraiak ezek a úgymond tudományos kísérletek az Enyedi Ildikónál.
Nem, ezt az Enyedi Ildikó nyilatkozta, hogy direkt ezt feldolgozta.
Inkább dokumentumfilmeket nézzenek, akik a növényekről akarnak többet megtudni. Azt tanácsolom. Hát. Vagy ez irányba tájékozódjanak. De ez semmit nem von le a filmnek az erényeiről, sőt.
Én azt olvastam, és ezt az Ildikó nyilatkozta, hogy hazavitt egy ilyen 70-es évekbeli műszert, amit a forgatásnak az egyik tagja hozott magával, és otthon rákötötte egy fikuszra. Úgyhogy lehet találgatni, hogy a következő filmben lehet, hogy lesz egy növény főszereplő is.
Kám.
Folytassuk.
Igen, szerintem is. És ugye a harmadik történetben az agykutató hongkongi professzor, aki az idegessége a nyelvvel való találkozás, a másik nyelvvel való találkozása is kidomborít, szintén magányosan ott reked az egyetem a falai között, mint a vidéki fiú, és már a Covid miatt, és csak Skype-on kapcsolatokat fenntartani, egyrészt egy növényekkel foglalkozó kutatóval, másrészt egy tolmács lányjal, de igazából a közel, a barátság szele a mogorva gondnok által csapja meg, és tulajdonképpen vele való kapcsolata az, ami kimozdítja ebből a magányából. Tehát mind a három történetben adódik egy pont a magányos szereplőknek, hogy kikerülhessenek a saját magányukból, és kapcsolatba léphessenek a saját embertársaikkal, és tulajdonképpen, mint hogy a film azt sugalná, hogy ezek a pillanatok, amik fontosak az emberi életben, és amit kivételes pillanatok, és ezeket ki kell használni. A film, mint mondtam, nagyon nyitott, tehát, hogy ezeket a növényekről tett megállapításokat metaforikusan, lírikusan kell értelmezni, mint például elhangzik az egyik legszomorúbb mondat a kutatónőnek a szájából, hogy a botanikus kertben mennyire magányosak a növények, mert minden példányból egy van. Ugye ez a magány szó, ez a mi emberi nyelvünkből, emberi társas kapcsolatainkból levont következtetés, amit próbálunk rávetetni a természetre. Nem biztos, hogy a fák bármit is éreznek ebből, vagy ők így. Tehát ők másképpen érzékelnek, másképpen fogják fel a környező világot. Tehát mindenképpen ajánlom a filmet, amit úgy érzem, hogy én is többször meg fogok nézni, pontosan a nyitottsága miatt, és a játékossága miatt, ami tovább gondoltat velem egy csomó dolgot, tehát az emberi kapcsolataimat, a környezetemhez fűződő kapcsolatomat, és az érzékelésemet, a világnak az érzékelését.
Misi, egyébként azt tudtad, hogy a ginkgo biloba, tehát gyakorlatilag az a páfrányfenyő, ami ennek a filmnek a középpontjában áll, hogy annak van egy szimbolikája, amit egyébként szoktak is kihasználni. A ginkgo bilobának a levele az az emlékezet, illetve a barátság, és az együttműködésnek a szimbóluma.
Nem tudtam, köszönöm. Tehát is bevonható a film gondolati világába, ugye, mert hogy például egy fotó alapján a hongkongi professzor belép a Grete a lánynak a világába, aki az 1900-as években van az egyetemen, és az is a fával van lefotózva.
Itt az az érdekes, hogy tudod, a testről és lélekről, abban a filmben pedig ilyen szarvasok voltak a mediátorok a két magányos lélek között, és hogy a szarvasok, az álmokban megjelenő szarvasok kötötték össze ezt a két magányos lelket, a férfit és a nőt, és itt viszont egy növény, ez a ginkgo biloba.
Inkább azt mondom, hogy a csoda, hogy az, hogy ugyanazt álmodod valakivel, az olyan megmagyarázhatatlan, véletlen, de nem arra gondolom, biztos van valami. Tehát ugye a Mágusban is megjelenik, de az én 20. századomban is, amit tudományosan nem tudunk magyarázni, tehát nem tudjuk leírni az emberi nyelvünkkel, de ott van mégis, érzékeljük.
Hát köszönöm szépen, Misi. Mi lesz a következő film? Mondd, légy szíves, az, hogy ez a Nincs más választás, mert én nagyon-nagyon reménykedek abban, hogy következő...
Jó, legyen. Na, most te mondod.
Ezt meg is beszéltük.
Szeretem a Csárkó Parkot, tehát én mindenképpen, én mondjuk az, a Triernek az érzelmi értékére is gondoltam, de akkor legyen a Csárkó Parknak a...
Nincs más választás. Jó, köszönöm szépen, hát ez nekem is egy öröm lesz. Boldog új évet neked, Mihály, és a következő 4 hét múlva esedékes viszont hallásra, de hát mi addig is szoktunk beszélni. Szia!
Szia, boldog új évet!
Boldog új évet!
Reggeli 10 óráig.
Egy kifejezetten naprakész témával fogjuk most folytatni műsorunkat. Ma fogják megrendezni egy tüntetést a felvidéki magyarok szólásszabadsága mellett, 17 órától kezdődően a szlovák nagykövetség előtt, és Katona Illés szervezővel beszélgetünk erről az eseményről. Szervusz, Illés!
Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
Jó reggelt!
Mi ennek a tüntetésnek a közvetlen kiváltó oka, hogy miért szerveztétek?
A tüntetést azért szerveztük meg, mert decemberben Szlovákiában a Robert Fico vezette kormánykoalíció, ugye ez egy szociáldemokrata és nacionalista kormánykoalíció, és elfogadtak egy olyan törvényt, amit mi csak némaság törvénynek hívunk az egyszerűség kedvéért. Ez a büntető törvénykönyv, a szlovák büntető törvénykönyvnek egy módosítása, és lényegében azt mondja ki, hogy a második világháború utáni szlovák béke rendezést azt nem lehet nyilvánosan tagadni vagy megkérdőjelezni. Aki nyilvánosan megkérdőjelezi ezt a rendszert, a békerendszert, az fél év börtönbüntetéssel is büntethető. Ami a legnagyobb probléma ezzel a jogszabálya, az az, hogy nem tisztázza egyértelműen, hogy itt csak a párizsi békékről van ez szó, tehát például a szlovák-magyar államhatárról, vagy pedig olyan dolgokról is, és egyébként az egész ügynek a politikai kontextusából az derül ki, hogy ez kiterjed például a Benes dekrétumokra is. hogy Edvard Beneš a II. Világháború után olyan rendeleteket hozott, amiben a németeket és a magyarokat kollektíven bűnösnek nyilvánította a II. Világháborúért, és különböző megtorlásokat intézett ellenük. Az volt a céljuk például a magyarokkal, hogy teljesen beolvasszák a csehszlovák nemzetbe, elkobozták a vagyonukat, különösen a földjeiket, sok embert kilakoltattak, munkatáborokba zártak, és bezáratták a magyar iskolákat, betiltották a magyar nyelv használatát. Ez 1945-től 48-ig tartott, viszont vannak olyan rendeletek ezek közül, például a vagyonelkobzásról szóló rendeletek, amik a mai napig nem léptek hatályon kívül. És erről van egy nagyon komoly vita, hogy ez vajon szükséges-e. Nyilván magyarként azt gondoljuk, hogy nem. És ezeket a Beneš dekrétumokat elkezdték használni arra 2025 őszén, hogy egy autópálya építkezés kapcsán kárpótlás nélkül elvegyenek földeket. Mivel ez szóvá tette a szlovák ellenzék, ezért azt mondták a kormánypártok, hogy mostantól erről a kérdésről nem is lehet beszélni, és aki megkérdőjelezi például ezeket a Beneši dekrétumokat, az fél év börtönnel számolhat Szlovákiában. Ez az a törvény, ez az a némaság törvény, ami a felvidéki magyaroknak a jogait nagyon súlyosan megsértette, és ezért hívtuk össze a tüntetést, miután volt Pozsonyban, volt Dunaszerdahelyen, most itt Budapesten is.
Most ez komoly, hogy a Beneš dekrétumokat még jogilag alkalmazzák földek elkobzására 2025-ben?
A hatóságok mindenképpen. Tehát úgy néz ki, hogy a csalók közben van egy autópálya építkezés, és ilyenkor természetes az, hogy az állam egyébként elvileg kárpótlás mellett ugye kisajátít földeket. Ez Magyarországon is előfordul, de ennek az alkotmányos feltétele, hogy azonnali és teljes kárpótlást adjanak érte. Na most a hatóságok azt mondták, hogy vannak ezek a Beneš dekrétumok, és egyes földeket, hogyha megnézik az ingatlan nyilvántartást, akkor 80 éve visszamenőleg ez egy magyar embernek a földje volt, és valamilyen oknál fogva, mondjuk adminisztratív oknál fogva, még nem kobozták el. Tehát a szlovák államnak joga van arra, a 45-ös rendelet alapján, hogy ezt a földet elkobozzák kárpótlás nélkül. Ez egy megtörtént dolgok. Ugye már az se biztos, hogy a földnek a tulajdonosa az ma a magyarnak vallja magát, azt lehet tudni, hogy a földnek magyar tulajdonosai voltak. És ami a legérdekesebb, hogy még egyes szlovák bíróságok is, nekem a pozsonyi ismerőseim azt mesélték, hogy itt azért tehát változatos a gyakorlat, de van olyan bíróság is, ami erre azt mondja, hogy igen, ez egy törvényes, alkotmányos, igazságos döntés. Tehát van egy rendszer szintű probléma Szlovákiában a felvidéki magyaroknak az egyenjogúságával kapcsolatban, és ez az, amit mi azt gondolunk, hogy meg kell oldani.
És mindez az EU-s jogokkal például hogyan áll kapcsolatban? Tehát nem lehet, hogy ez teljesen ellenkezik az EU-nak az alapjogi kartájával, mondjuk?
Hát egyébként ellenkezik, bár nyilván ez egy bonyolult kérdés, hiszen az EU-nak az alapjogi kartája az azt a célt szolgálja, hogy az uniós jogot, amikor alkalmazzák, akkor megfeleljenek az emberi jogi sztenderdeknek, de amikor fölvesznek egy tagállamot, ez például Magyarországra is igaz volt, amikor fölvesznek egy tagállamot az Európai Unióba, akkor elvárják azt, hogy a jogrendje az igazodjon bizonyos emberi jogi vagy alapvető jogi sztenderdekhez. Tehát például elvárható lenne az, hogy az állam nem kobozhat el földeket kárpótlás nélkül. Ez a csehek és a szlovákok esetében annak idején fölmerült kérdésként, és valahogy végül ennek a pontos folyamata nem ismert, hogy ezt hogyan sikerült eldönteni, de végül is Csehországot és Szlovákiát úgy vették fel az Európai Unió, hogy a Beneš dekrétumok hatályban voltak. Ennek lehet az oka, hogy akkoriban, amikor ez az EU csatlakozás történt, senki nem gondolta azt, hogy majd egyszer lesz egy kormány, akit ez komolyan érdekelni fog, és komolyan elkezdi alkalmazni, és senki nem gondolta azt, hogy a társadalom, miután az Európai Unión belül találja magát, hogy is mondjam, megtűri azt, hogy ilyen dekrétumokat alkalmazzanak. Tehát ez egy váratlan dolog európai szemmel.
De nem is készül az EU valamilyen szankcióra, vagy hogy is mondjam, békekötésre, hogy akkor ezt most felejtsék el ezeket a dekrétumokat?
Nem tudni egyelőre, hogy az Unió mire készül. Azt lehet tudni, hogy a magyar ellenzék nevesül a Tisza párt kezdeményezett ezzel kapcsolatban legalábbis egy beszélgetés, tehát azt, hogy napirendre vegyék ezt az ügyet, de végül ez az ügy nem került napirendre vételre, tehát beszéltek róla más témák alatt, de végül is nem. Ebben egyébként érdekes módon a Fidesz kivételével éppen a jobboldali pártcsalár volt az, ami azt mondta, hogy ő ezt nem szeretné megbeszélni. Másik részről van egy nagyobb probléma, ami teljesen független a magyar politikától. Ezt lehetett látni, több évvel ezelőtt volt ez a Minority Safe Pack kezdeményezés, és ott már az Európai Bizottságot kérték arra, hogy alkosson valamiféle uniós jogot a nemzeti kisebbségek védelmére. Ezt a bizottság nem tette meg, és ennek nagyon-nagyon bonyolult politikai okai vannak, hogy miért, de általában azt lehet mondani, hogyha megnézzük az európai történelmet, és különösen a mai EU-s tagállamoknak a történetét, akkor vannak olyan országok, amik a saját nemzeti kisebbségeikkel szemben szintén nem bántak tisztességesen. És emiatt az Unióban van egy olyan kimondatlan konszenzus, hogy a nemzeti kisebbségek ügyét szemben például más kisebbségekkel politikailag érzékenynek tartják, és nem annyira szeretik fölkarolni. Ez lehet, hogy a jövőben változik, de ezért is gondolom én is személyesen úgy, meg gondoljuk úgy, hogy elsősorban mi nekünk magyaroknak, meg itt egyébként Közép-Európában kell azt a munkát elvégeznünk, ami a nemzetiségi jogoknak a tiszteletben tartásához vezet, és a megbékéléshez vezet.
És kik szervezik ezt a tüntetést?
A tüntetést egyetemista fiatalok szervezzük. Van egy kisebb szervezőcsapat, eredetileg ezt hárman találtuk ki, és aztán még körünk gyülekeztek, most nagyjából ilyen 20 szervezővel dolgozunk. Az ország legkülönbözőbb pontjáról jöttünk fel tanulni Budapestre, jogász, politológus, nemzetközi tanulmányok és egyéb szakoknak a hallgatói. Ez a szervezés, ez pártoktól független, és hát lényegében bármiféle ilyen anyagi vagy politikai tőke nélkül úgy vágtunk neki ennek a szervezésnek, hogy nagyon-nagyon sok felkeresés, nagyon-nagyon sok baráti szívesség, önkéntes elköteleződésnek az útján jutottunk el oda, hogy egyébként én meghirdettem múlt szombaton ezt az eseményt szombat reggel, és egy hétvége alatt több mint 1000 érdeklődő jelezte vissza, hogy szeretne jönni, vagy foglalkoztatja ez a téma. Tehát ez egy alulról jövő civil kezdeményezés, és azt kell mondjam, hogy sikeresebb lett, mint ahogy vártuk.
Mit lehet remélni egy ilyen tüntetéstől?
Ez nagyon fontos, hogy megfogalmazzuk a belső célokat, ugye, hiszen nem várhatjuk azt, legalábbis én a szervező társaimnak azt mondtam, hogy nem várhatjuk azt, hogy megjelenünk 1000-2000-en, vagy akár csak 800-an, végül is nem lehet tudni, hogy hányan jövünk. Nyilván az lenne a legjobb, hogyha minél többen, akár sok ezzel jönnénk, de akárhányan is jövünk, nem lehet azt várni, hogy megjelenünk, és akkor Robert Fico másnap beterjeszti a büntető törvénykönyv módosítását. Viszont amit lehet várni, az egyrészt az, hogy felmutassuk, hogy Magyarországon igenis van egy kritikus társadalmi tömeg, ami nem közömbös ezzel az ügyel szemben. Ami azt mondja, hogy ezt így nem lehet csinálni, mert ez sérti a magyarok jogait, és sérti az emberi jogokat egyetemesen is. Egyrészt, tehát felmutatni egy kritikus politikai tömeget. Másfelől azt gondolom, hogy ennek van egy belső célja is, hiszen hogyha ebből sikerül egy társadalmi ügyet csinálunk, egy egyébként pártoktól független, vagy pártokon átívelő társadalmi ügyet, akkor az mozgásba hozhatja a politikát is, hogy hathatósabban tegyen ez ellen. És vagy a közeljövőben esetleg valamilyen diplomáciai megoldást sikerül elérni, vagy hogyha majd ez a magyar és a szlovák kormány előtt asztalon lesz, mondjuk az, hogy a kapcsolatokat hosszabb távon rendezzék, akkor ez a kérdés fel fog merülni. Tehát igazából az a munka, amit mi végzünk, annak, bár nyilván rövid távon arról is szól, hogy elmondjuk, hogy ez most nem oké, és ez most egy probléma, de ennek azt gondolom, hogy hosszú távú következményei is lesznek.
Ahhoz, hogy ez ügyé váljon, társadalmi ügyé váljon Magyarországon, ehhez mit lehet tenni, mert nyilván egy tüntetés ehhez kevés, több tüntetést, vagy más csatornákat, vagy más elgondolásokat is tartogattok?
Hát ami szerintem ebben nagyon fontos az, hogy a felvidéki magyarok önmagukat tudjanak kiállni. De nyilván ez egy nagy csapás volt a felvidéki magyarságnak, hogy a nemzetiségi párt nem jutott be a Szlovák Nemzeti Tanácsba. Ennek sokféle politikai oka volt, de sokan megijedtek attól, mind az anyaországban, mind felvidéken, hogy hát akkor a magyarok képviselete az nem lesz hatékony. Én viszont látok nagyon-nagyon sok olyan szereplőt, politikai szereplőket is persze, de civil szereplőket, akik akár a saját szakmájukban, akár a civil közéletben kiállnak a felvidéki magyarokért, és én azt is gondolom, hogy mi nekünk az a legnagyobb feladatunk, amellett, hogy megmozdítunk egy kritikus tömeget, hogy azokat a kezdeményezéseket, azokat a törekvéseket, amiket a felvidéki magyarok a saját jogaikért indítanak, azokat itt megtámogassuk az anyaországban. Hogy ennek pontosan mi lesz a formája, én kapcsolatban vagyok több felvidéki fiatal és, hogy mondjam, régebb óta fiatal civil közösségekkel, és látom azt, hogy vannak különböző tevékenységek, amiben tudjuk, támogatjuk őket, és bízom benne, hogy ez rövidesen látható lesz Magyarországon is.
Tehát, hogyha jól értem, van egy formális kapcsolat is a felvidéki magyarságnak a civil szervezeteihez.
Informális kapcsolatok vannak, tehát, hogy nekem vannak olyan barátaim, illetve nekünk szervezőknek olyan barátaink, akik felvidéki fiatalok, felvidéki származású fiatalok, kiválóan értik a szlovák helyzetet, kiválóan értik a magyar helyzetet, sőt a nemzetközi világban is elboldogulnak, és amikor ez egész úgy megtörtént, akkor az első dolog az volt, hogy ezekhez a barátaimhoz fordultam oda, és megkérdeztem őket, hogy szervusz, te hogy látod ezt, mit lehet ezzel tenni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog szerintem, hogy a civil összefogásban a legfontosabb dolog, hogy egymásra tudjunk támaszkodni, és remélem, hogy ennek lesz gyümölcse hosszabb távon is.
Illés, ezt meg tudod mondani, hogy körülbelül hány embert érinthet közvetlenül ez a némasság törvény Szlovákiában?
Tudomásom szerint a felvidéki lakosság ugye több százezer főre tehető, sőt, ha jól emlékszem, talán 500 000 főre is tehető. Elsősorban ez őket érinti, hiszen legyen szó akár egy politikusról, de nem csak egy politikusról, tehát nyilván a politikusnak az a dolga, hogy közügyek mellett szólaljon fel. Tehát ugyanígy, hogyha mondjuk történészek megszerveznek egy konferenciát, ahol a Benes dekrétumokról vagy a magyar kisebbség helyzetéről kezdenek el beszélni, akkor ennek a törvénynek az értelmében könnyen elképzelhető, hogy a konferencia közepén beállít a szlovák rendőrség, és azt mondja, hogy itt a büntetőtörvénykönyvnek a megsértése történt, és elvisz embereket. Nyilván azt nem tudjuk, hogy reálisan egy ilyen megtörténne-e, de valószínűleg az egész törvénynek nem is ez a célja, hanem az, hogy öncenzúrára bírja az embereket. Tehát amikor mondjuk megszervezünk egy konferenciát, egy televíziós vitában benne vagyunk, vagy egyszerűen csak beszélgetünk az utcán, és fölmerül egy történelmi téma, akkor az állam azt szeretné, hogyha lenne bennük egy bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy ezt a kérdést, ezt meg lehet-e vitatni. Ugye ezt úgy hívják, hogy chilling effect, amikor inkább saját magam tartom távol magamat egy témától. De azt is látni kell, hogy ez a némaság törvény, ez nem csak a felvidéki magyarokat sérti, hanem a szlovákokat is. Tehát nyilvánvalóan akár a Benes dekrétumokról, akár a II. Világháború utáni szlovák-csehszlovák történésekről, ha bárki beszélgetést szeretne a magánéletében, a szakmai életben, vagy a politikai életben, akkor az mostantól fogva nem teheti meg, vagy nagyon félbe fogja megtenni. És ez a precedens arra, hogy egyik napról a másikra, tehát ezt a törvényt egy salátatörvényben nyújtották be előző este, hogy egy nap alatt át lehet vinni a szólásszabadságnak ilyen súlyos korlátozását, ez azt gondolom, hogy egy olyan precedens, ami végső soron a szlovákiai szlovákokat is érinti, és ha ők fölismernék azt, hogy ez a saját országukra, a saját szabadságukra nézve jelent fenyegetést, akkor én hiszek abban, hogy nemzetiségtől függetlenül meg lehetne őket is nyerni ennek az ügynek.
Mondd, ez a kormánynak nem lenne itt feladata?
Már a magyar kormánynak?
Igen, igen, persze.
A magyar kormány ugye egy nagyon érdekes szövevényes helyzetbe navigálódott, vagy navigálta magát, hiszen ugye van egy politikai szövetség a magyar kormány és a szlovák kormány között ebben. Önmagában szerintem nincs semmilyen kivetnivaló, mert általában, hogy a kormányok szövetségeket kötnek. Viszont most egy olyan helyzet van, amikor az elvileg szövetséges szlovák kormány egy olyan javaslatot terjesztett be és fogadtatott el, ami a felvidéki magyarok jogaival és értékeivel alapvetően ellentétes. És akkor a kormány konfliktusba kerül, hiszen egyszerre mondja azt magáról, és szerintem ez néhány helyen azért alá is támasztódik, hogy fontos számára a határon túli magyarság, de közben azt mondja, hogy nem állok ki értük, mert van egy politikai szövetség, amit nem szeretnék felrúgni. Az, hogy ez morálisan helyes-e, ezt mindenkinek a saját megítélésére bízom, és ezt azért is mondom, mert ennek a mi tüntetésünknek nem az a cél, hogy a magyar kormánynak menjünk neki. Vannak olyan szereplők, akiknek az a feladatuk, hogy ezt megtegyék. Mi nekünk az a feladatunk, hogy valaki akár fideszes, akár ellenzéki, azon belül akár tiszás, akár valamilyen másik párthoz húz, baloldali, vagy akár a Fidesztől jobbra van, teljesen mindegy, vagy bizonytalan, vagy nem szavaz. A számára ez az ügy fontos, ez a konkrét ügy. És azt mondja, hogy a felvidéki magyarságért ki kell állni Budapesten, akkor mi szeretettel hívjuk, szeretettel várjuk, és azt mondjuk, hogy fogjuk meg egymás kezét.
Javíts ki a tévedek, de gyakorlatilag ez